Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.
Isten elhívása kell ehhez. Mindig az volt a célunk, hogy ott legyünk, és akkor legyünk ott, ahol Isten szeretne látni minket.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Távolabbi tájakra kalauzoljuk Önöket mai műsorunkban, amikor először a Kenyában folyó evangélikus missziói munkáról hallhatnak, majd Indonéziából hoz egy történetet megszólalunk. Vendégeink Nur Silaban, Magyarországon élő indonéz evangélikus asszony, és Bálintné Kis Beáta, az Evangélikus Külmissziói Egyesület önkéntese. Lélekhangolónk második fél órája is különlegesnek ígérkezik, egy misszionárius házaspárt, Sánta Ágnest és indiai származású férjét, Filipet fogom kérdezni. Bea, az Evangélikus Külmissziói Egyesület önkéntes munkatársaként kérdezlek téged, aki az Egyesület Afrika referense vagy. Mit tudsz velünk megosztani arról, hogy hogyan, milyen módon segíthet egy keresztény missziós szolgálat egy egészen idegen kultúrájú közegben? Erről van többféle tapasztalatotok férjeddel együtt, aki az Egyesületnek a világi elnöke.
A legfontosabb dolgot említeném először, hogy Isten elhívása kell ehhez, hogy az ember egyáltalán elinduljon ilyen szolgálatba. Mi távoli országokban éltünk, 3 országban, Zimbabwében, Pápua-Új-Guineán és Kenyában, összesen csaknem 18 évig, és mindig az volt a célunk, hogy ott legyünk, és akkor legyünk ott, ahol Isten szeretne látni minket. A férjemnek mindig fizetett állása volt, én pedig a családi menedzser voltam, és mindig kerestem azt, amivel én azoknak az embereknek a hasznára lehetek, akik közé Isten állított ezekre az évekre. Azt megtegyem, se többet, se kevesebbet. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz meg kell ismerni az embereket. Az, hogy hogy élnek, mások a szokásaik, más a kulturális hátterük, a külső körülményeik is nagyon-nagyon különböznek a miénktől. Az értékítéletük sorolhatnám nagyon sokáig. Lényeg az, hogy megismerjük őket, és felismerjük, hogy mi az, amire nekik szükségük van. Tehát nem mi az, amit mi akarunk odavinni és rájuk erőltetni, hanem amire nekik szükségük van. Ez 2 vonalon zajlik, az egyik a testi szükségletek. Ugye nagyon sokan élnek Afrikában elképzelhetetlen nyomorban, ezen is segíteni, de a másik az, hogy nem csak humanitárius segítséget akarunk vinni, hanem azt akarjuk feléjük kifejezni, hogy Isten őket is szereti, testüket is, lelküket is, és övék is a megváltás, hogyha elfogadják. Ez a 2 célunk van, amikor ebben a szolgálatban tevékenykedünk.
Milyen tapasztalatotok van a közelmúltból, ami örömetek, mondhatjuk, hogy egy Isten által megadatott eredménye a szolgálatnak, vagy sikere, miről tudsz így beszámolni nekünk?
Tapasztalatok, örömek és problémák sokaságát lehetne felsorolni, hiszen több mint 18 éves szolgálatra tekintünk vissza Kenyában az árva gyermekek között, és ez a 18 év sok-sok örömmel és sok-sok problémával tűzdelt volt. Mi csaknem 8 évig kint éltünk Kenyában, tehát megismertük az életüket, a gyerekeket, a hozzáállásukat a dolgokhoz, Amikor pedig hazajöttünk, folytattuk a szolgálatot. Kenyában több száz gyereket támogattunk. Ez a szolgálat 3 gyerekkel kezdődött 2007-ben, és már a 72 gyereket támogatunk. Főleg azért, hogy iskolába járhassanak. Miért kell őket támogatni? Azért, mert Kenyában gyakorlatban az oktatás nem ingyenes, és nem is kötelező. Aki nem tudja a tandíját befizetni, azt a gyereket hazaküldik. És ez nem ilyen hurrá, nem kell iskolába járni érzés, hanem ez egy nagy törés, mert a gyerek szeretne járni azért, hogy jobb jövője legyen, hogy valami remény legyen az életében, és a szülők is mindent megtesznek, de nem tudják fizetni a tandíjat. Ebben segítünk mi elsősorban, név szerint támogatunk gyerekeket, a tandíjukat fizetjük, és hogyha a család olyan tarthatatlanul nagy nyomorban van, akkor némi élelemmel is segítünk nekik, vagy orvosi költségeket kifizetjük, tehát más módon is próbálunk melléjük állni. Na most ennyi gyerekkel, ennyi élettörténettel rengeteg tapasztalat gyűlt össze. A legutóbbiakat említeném, 2025. decemberében voltam kint legutóbb meglátogatni ezeket a gyerekeket. Mind a 72 gyereket személyesen ismerem, és ismerem a sorsukat is. Úgyhogy találkozni velük mindig egy olyan élmény, amit nem lehet elmondani, hogy ott várnak engem a gyülekezeti teremben, és amikor belépek, akkor elkezdenek énekelni, meg a nyakamba ugranak, és utána hát sokat beszélgetek velük. De a korábbiakra egy picit hadd térjek vissza, hogy 18 év alatt ugye egy teljes iskolás generáció nőtt fel a támogatásunkkal, és számtalan példát tudnék említeni arra, hogy alakult át egy toprongyos, mezitlábas, éhes kisgyerekből például állatorvossá egy fiatalember. De említhetném a foglalkozások sorát, a tanítót, a fodrászt, a cipészt, a közgazdást, az informatikust, a sofőrt, akik elvégezték a segítségünkkel az iskolát, sok küzdelemmel, sok nehézséggel, de kitartással és nagyon nagy hittel, és óriási hálával Isten felé.
Mennyire jön be Isten is ezzel a fizikai segítséggel és egy életkilátás megnyílásával az életükbe? Hogyan tudjátok ezt követni, az ő hitbeli fejlődésüket?
Én igyekszem 2 évente meglátogatni őket, azóta is, ahogy hazajöttünk Kenyából. Tulajdonképpen ezzel tudom követni, de a kinti önkéntes munkatársak, akiknek a vezetője az egyik evangélikus lelkész, állandó személyes kapcsolatot tartanak velük, és tudják követni. Nem olyan gyerekekről beszélünk, akik most hallanak először evangéliumot, mert sokan járnak például egyházi iskolába, sokan hallanak otthon is Istenről, az igéről, tehát nem teljesen új ez nekik, de amit mi szeretnénk az, hogy nagyon személyessé váljon részükre. Tehát nem csak egy megtanult igevers vagy énekek, hanem hogy tényleg személyes legyen az, és ugye ezeknek a gyerekeknek, akiknek nagyon nyomorúságos a sorsuk, a legtöbbjük árva, itt-ott befogadták őket, de már voltak kilakott a híd alatt is, meg a szemétdombon is. És tulajdonképpen azt élik át, hogy megszülettem, de én nem kellek senkinek. Ezért az, hogy elsősorban az Úristen, aki teremtette őket, szereti őket, számon tartja és fontosak nekik. Másik pedig, hogy van Európában, Magyarországon valaki, egy család vagy egy gyülekezet, aki nem csak imádkozik értük, hanem anyagilag is támogatja őket. Ez nagyon-nagyon fontos nekik.
Lélekhangoló.
A legutóbb megvalósult projektről is be tudsz számolni nekünk.
Igen, a decemberi kintlétemkor nem csak az a nagy élményem volt, hogy találkozhattam a gyerekekkel, sőt, egy háromnapos táborban, hanem ellátogathattam Alaró faluba is, ahol a tavalyi év folyamán egy kutat fúrtunk, az Evangélikus Külmisszió Egyesület ennek a falunak. Ez a Viktória tótól nem messze van ez a falu. Egy elég elhagyatott vidék, és úgy jutottunk el oda, hogy a kinti önkéntes lelkészünk abból a faluból származik. Ott volt mezitlábas kisfiú, ott futott az iskolába reggelenként több kilométert, és ebben a faluban nem volt tiszta ivóvíz, és erre hívta fel a figyelmünket, hogy esetleg tudnánk-e valamit tenni, és 2025 folyamán ez megvalósulhatott, hogy egy mélyfúrású kutat furattunk ott, és most decemberben, hát nagyon nagy alkalom volt, hogy oda eljutottam, és saját szememmel is láthattam a kutat, és találkozhattam az emberekkel, akik ott hatalmas örömben használják a tiszta vizet. Ők korábban egy pici patakból szedegették a vizet, tiszta vízért nagyon sok kilométert kellett gyalogolniuk, és most teljesen tiszta, iható vizet nyertek ezzel, a helyi iskola is ezt használja, és hát hatalmas öröm volt átélni tényleg azt, hogy mennyire értékelik azt, hogy oda ki van vezetve a víz. Vannak ilyen apró problémák, hogy ugye ilyen csapot készítettek ott, ilyen falat emeltek, abból jön ki a víz csak, na de azt meg kell nyitni. Nem tudják használni az emberek, mert nem láttak még ilyet. Ilyenekkel is szembe kell nézni. Ami nagyszerű volt ott a találkozáskor, meg hát mondjuk azt, hogy a kút szentelésére egy alkalmat szerveztünk, hogy ugye a víz az életet jelenti az ember számára. Ugye víz nélkül nincs élet. És a tiszta ivóvíz az még inkább. És erre rá lehetett építeni azt, hogy ugyanúgy a léleknek Isten igéjére van szüksége, a tiszta vízre, az Isten szavára. Olyan fontos a léleknek, mint a testnek az ivóvíz. Ezt a példát ott is kiválóan megértették az emberek.
Mik a terveitek, az Egyesület mire gyűjt, milyen programban vesztek részt, szintén Afrikában?
Folyamatban van 72 iskolásnak a támogatása. Ezt minden tanévben kell, pártfogói rendszerben megy, hogy egy-egy magyar személy, család, gyülekezet pártfogol egy gyereket név szerint. Ezen kívül minden évben van egy időszakos és tematikus projektünk, amit azon a vízkereszt utáni vasárnapon szoktunk elkezdeni, amikor egy-egy gyülekezetbe ellátogatunk, minden évben más gyülekezetbe, egy missziói istentiszteletet tartunk. Ebben az évben Mezőberényben voltunk például. És egy gyűjtést kezdünk el ilyenkor, Vízkeresztül Húsvétig néven, és mindig egy-egy kiemelt projektet kiválasztunk. Tavaly a kútfúrás volt ez a projekt, élővíz projektnek hívtuk. És az idén pedig a mozambiki nagyon nagy ütemben fejlődő és népesedő evangélikus egyház lesz a fókuszban, konkrétan a gyülekezetekben a gyermekmunka. Hogy képzeljük el ezeket a gyülekezeteket, vidéki gyülekezetek, hogy legalább 10 kilométeres körzetben onnan jönnek az emberek az istentiszteletre, gyalog, és a gyerekek is. És a gyerek istentiszteletet, vagy vasárnapi iskolát, gyerekórát tartanak nekik. Van, aki oda és vissza 20 kilométert is gyalogol. Az egyik célunk az, hogy gyerekanyagot tudjanak ott vásárolni, vagy nyomtatni, vagy saját nyelvükön, vagy portugálul, ami ugye a hivatalos nyelv Mozambikban, gyerek bibliákat, vagy kis történetes füzetet, ami elérhető. A másik pedig, hogy szeretnénk elérni, hogy ahol a gyerekek nagyon sokat gyalogolnak, ott kapjanak az istentisztelet után egy kis kenyeret, vagy kekszet, vagy valami pici harapnivalót, azért, hogy hát mégse álljanak el a végére az éhségtől. Tehát erre gyűjtünk most a Vízkeresztő húsvétig adománygyűjtés keretében.
Köszönöm, amit megosztottál, hallgatóink nevében is. Isten áldja meg a szolgálatotokat. Folytatásban Nur Silaban, indonéz asszony, oszt meg velünk egy történetet hazájából. Előtte hallgassák meg Tamási Tamás evangélikus lelkész gondolatait. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Pál apostol levele a rómabeliekhez, 8. rész 19. vers. Arról beszél Pál apostol ebben az igében, hogy az egész teremtett világ vár valamire. Nem passzívan áll és vár, hanem nagyon vár, sóvárogva vár, sóhajtozva vár, szinte követelőzve reménykedik. Ennek a várakozásnak egyértelműen érezhető, tapintható a feszültsége világunkban. Nincsen megnyugvás, elégedettség, véglegesség, hanem minden előre dől, neki feszül, siet, aktívan reménykedik, sóvárogva, jövendő után kiállt. De ebben a sóvárgó várakozásban, feszült reménységben benne van nem csak az aktivitás, hanem a hiányérzet is. Valami hiányzik ebből a világból. Valami, amitől szebb lenne az élet, amitől reményteljesebb lenne a jövendő. Valami, ami megváltoztatná sokaknak az életét, ami nem csupán ezt a földi életet tenni ideig, óráig jobbá és szebbé, hanem tágasabb perspektívát nyitna, örömöt, boldogságot, életet örök időkre adna. És akkor kicsit rejtélyesen azt mondja az apostol, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Kik ezek az Isten fiak? Egyértelműen a keresztjének. Ők azok, akik birtokában vannak az örömhírnek, az evangéliumnak, a világ minden betegségére gyógyírt jelentő orvosságnak. Amilyen mértékben az Isten fiai ma megjelennek ebben a világban, és amilyen mértékben ma beleviszik ebbe a világba az Isten szeretetének örömüzenetét, olyan mértékben sikerül megoldást találni a világ sóvárgására, emésztő kérdéseire, égető problémáira. Aki tehát keresztjénnek, Isten gyermekének vallja magát, az ne rejtse véka alá Isten fiúságát, hanem szóval és tettel ragyogtassa fel hitét és meggyőződését. Ezzel tölti be küldetését. Orvosa, gyógyítója lesz a sóvárgó világnak. Amen. Thank you. a Lélekhangoló evangélikus missziói műsor szól Nursilaban, Magyarországon élő evangélikus indonéz asszonyt Győri Gábor Dávid kérdezi.
Érdekes, izgalmas és tényleg jó úgy belepillantani, hogy a világ más pontjain bizony egészen más, hogy szembesülnek emberek kérdésekkel, meg a kereszténységnek is más a helyzete. Vannak például keresztény iskolák, amik jó hírűek és nagyon nagy szolgálatot is végeznek, és nyitottak arra, hogy nem csak keresztények járhatnak oda, hanem más vallások képviselői, hogy hogy működnek ezek ott. Mit látsz, hogy mi az, amiért ezek esetleg nagy szolgálatot tesznek, mint misszió?
Bárki jöhet, nem csak keresztény diakok, iszlám, a hindu, buddha, jöhetnének mindenki, mivel ez ugye nyitott, és a magániskola, fizetős iskola, és nem keves pénz, de mivel nagyon minőség, nagyon jó a tanítás, jó katonárok, jó a struktúra, eszközök, minden, és jönnek képes az iszlámok is, a gazdag iszlámok beiratkozni a gyerekeit oda. Jó tanulók lesznek, meg fegyelmezett gyerekek lesznek, meg a tanárok tényleg a keresztény szemléletű tanítanak, hogy szigor szeretettel, van határ, de szeretettel. És a szülők látják, hogy tényleg működik, és továbbra is rengeteg iszlámok, vagy a hindumok, buddha járnak a keresztény iskolában, és nagyon jó iskolák, keresztény iskolák Indonéziában.
Aki ebbe az iskolába beiratkozik, az nyilván tudomásul veszi, hogy itt például Isten tisztelet van, vagy keresztény imádság, vagy ilyesmi van. Tehát végül is hallják az evangéliumot, akik oda járnak, átélik azt, hogy egy keresztény közösség hogy működik, és hogy ennek hatása lehet rájuk.
Pontosan. A beiratkozás előtt, vagy csak érdeklődés előtt milyen az iskola, már is rögtön bemutatják a házi rendet, hogy 7:30-tól 7:55-ig áhítat van. Mi van ebbe a áhítatban? Egy-két vers, bibliai vers, egy-két ima, egy-két rövid ének. És bárki, aki oda jár iskolába, akkor ott kell lennie. És akkor meghallgatnak, akkor követnek, csatlakoznak, aki nem keresztény is, és nem is ritkán megtérték. Most jutott eszembe hirtelen egy kínai nagy ember, aki a Biblia fordító intézetben dolgozik. A története ő Buddha, és akkor járt keresztény iskolába. Aki nem keresztény, nem kötelező hitanórára járni, de a áhítat reggeli mindenki, mert ez akkor kezdődik. Igen, akkor kezdődik az iskola, 7:30 már ott mindenki nem szabad elkezni. Az a kínai indonéz fiú volt, akkor látja a báták osztatársa minden szerdán hitanórára hozta ez a nagy fekete biblia, és mivel ez a kínai fiú szeret olvasni, és akkor érdeklődött, hát milyen könyvekben, nekem most már nincs olvasni való, már mind olvastam mindenféle. És akkor, na nézett, azt mondta a keresztény fiú, az akkor olvasta, de érdekes módon, amikor olvasta az első Móze könyv, igen, valami nem értette, ilyen furcsa, mert ilyen össze-vissza, ugye nem olvasta soha még Bibliát, de mégis érdekes volt neki. És akkor megkérdezte, figyel barátom, elvihetem haza, mert ilyen érdekes a könyv, de ilyen bonyolult. És akkor mondta, jó, vihet, meg jó is, nem baj, nehéz, hogy nekem vinni azon vastag. És elvitte. Ugye egyszer hetente a hittanóra, akkor ja, elvihetett jövő szerdán, akkor nálam maradt egész hétvégén. És egész hétvégén az olvasta ez a fiú, a kínai fiú, és egyre érdekesebb, visszavitte iskolába szerdán, és akkor mondta, figyelj, meg kölcsönt kérhetek meg. Jó, nyugodtan. Ez elvitte, és 2 hét alatt olvasta a Bibliát. És valahogy ez most a kereszténység szemléletű, mondom, ez a Szentléleknek a hatása, vagy az Istennek akarata. A fiú azóta azzal foglalkozott a feje, hogy van a Jézus egy figura, aki csodát tette. És ő ugye, mivel a Buddha mindig valami ilyen kung fu mester olvasta, és neki érdekes ez a Jézus figura. És Utána kérdezte a barátja az osztálytársától, figyel, ülhetek a hittanórára, gyere nyugodtan. És azóta járt a hittanórára. És befejeztek a gimnáziumot, akkor mondta ez a fiú, én szeretnék teológiáról. Szeretek, akarok többet a Jézusról tudni. Akkor otthon, ugye én okos gyerek, akkor otthon kérdezte az apuka, te fiam, hova mész tovább tanulni? Az apuka volt a szülők, szerette volna, volt mérnök, volt orvos. Ez az a fiú már eldöntötte magának, hogy teológus akar lenni. De ugye, amióta járt hittanóráról, meg járt is templomba ezzel a barátjával, de titokban. És amikor járt templomba, akkor találkozott egy lelkéssel, és mondta, valahogy én nem hagyta végén ez a Jézus figura, szeretek többet róla tudni. És akkor egy lelkés kíséri, ugye ilyen beszélgetés, meg biblia óráról tartja neki. Akkor azért, amikor befejezte a gimnáziumot, teológus akar lenni. És akkor otthon, amikor a szülők kérdezte a gimnázium befejezé előtt, te hova szeretnél tanulni, valahogy itt spontán mondta, hogy keresztény teológiáról szeretnek menni. És a szülők felpattantak, hogy ez milyen dolog, ez még soha nem hallottuk. És akkor mondta, hú, ez baj lesz. De valami miatt a szülők nem annyira kiakadtak, hanem a nagymama, aki nagyon Buddha, és vele szokott járni a tempel. Igen. És az apuka mondta, figyelj ide felőlem, tanulsz, amit szeretnél, de beszél nagymamával. És akkor mielőtt beszél ez a fiú a nagymamával, böjtött 3 nap a barátjával, hogy az Isten ad erősséget, hogy a Szentlélek dolgozzon ne az ő akarata szerint, hogy Isten szeret, az Isten akarata, hogy teológus, hogy a nagymama is, hogy engedjen. És akkor úgy pár nap után elment a nagymamához, hogy valami miatt a nagymama mondta, te kisfiam, mindig is szeretlek, ha ez a döntésed, akkor legyen. És úgy lett ez az ember, nagyon magas pozíciója a Biblia fordítása most Jakartában. A keresztény iskolában nagyon szabadon, de az Isten akarata szerint választotta.
Megszólította őt az ige, a barátságon keresztül, és valahogy tényleg az Isten szent lelke elrendezte ezt.
És kinyomtattak ilyen kis Biblia, olyan, mint Gideon.
A Gedeon társaság?
Gedeon, igen. És ők mentek a falvakból.
Terjesztik
igen.
A Bibliákat.
A lélekhangoló evangélikus missziói műsor szól elsőként Bálintné Kis Beátát, az Evangélikus Külmissziói Egyesület Afrika referensét kérdeztem, Győri Gábor Dávid pedig Nur Szilabán indonéz asszonyt szólaltatta meg, aki egy keresztény iskolába járó kínai buddhista diák megtéréséről számolt be nekünk.
Ez itt a lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Sánta Ágnes és Filip magyar-indiai misszionárius házaspár, akik együtt szolgálnak Misszió az elveszettekért elnevezésű missziós szervezetükben. Filip és indiai munkatársai főként India vidéki területein végzik az evangelizációs munkát, szociális segítséget is nyújtva a rászoruló családoknak. Beszélgetésünkben Ági és Filip házassága és 3 gyermekes, jelenleg Magyarországon élő családja kerül fókuszba. Filip magyar hangját Szakács György kölcsönözte. Vendégeink a lélekhangolóban Sánta Ágnes és Filip, egy magyar-indiai misszionárius házaspár. Hosszú évek óta nem találkoztunk, és amikor először beszélgettem veletek, akkor még csak egy gyermeketek volt. azóta gyarapodott a családotok, és jelenleg most ebben